Két évvel ezelőtt a 15 éves Scarlett Seattle-be utazott, hogy egy hetet eltöltsön az ott élő bátyjával. A fiatal lány azonban a városnézést követő éjszaka nyomtalanul eltűnt. Hosszas nyomozás és téves jelek meg zsákutcák után a férfi már majdnem feladja a reményt, ám ekkor egy idős nő hosszú vonatútja alatt a hajnali derengésben megpillant egy lányt, amint fejvesztve menekül üldözője elől egy erdei tisztáson. Az asszony azt állítja, hogy a lány csak is az eltűnt Scarlett lehet. De vajon tényleg ő az? Érdemes-e minden veszélyt vállalni egy idős nő szavai miatt? Mark Edwards bestseller író könyvei eddig 4 millió példányban keltek el világszerte, ez az új könyve most magyarul is megjelent, Rohánszky Nagy Rékával, a fordítóval, a kiadó egyik vezetőjével beszélgetünk róla. Azzal kezdjük, szerintem mi a speciális, mi a különleges ebben a Nincs menekvés című könyvben?
Ez a könyv, ez a Ginkgo kiadó gondozásában jelent meg, aminek, mint ahogy mondtad, én a társtulajdonosa vagyok, és ezért nem csak fordítóként, hanem kiadóként is kapcsolódok ehhez a könyvhöz. És hát azt lehet rólunk tudni, hogy két évvel ezelőtti indulásunkkor a kiadónk egy fő irányvonalául a környezetvédelmet és a tudatos fenntartható életmód különböző témáit határozta meg. Így a megjelenő könyveink nagy részét e köré, az egyébként eléggé széles és nagyon izgalmas témakör köré építjük fel. Az elmúlt évben azonban úgy éreztük, hogy érdemes tágítanunk a repertoárunkat, és ezért nyitottunk például az igényes szórakoztató irodalom felé is. És ez a könyv annyiban speciális, és azért is örültünk meg neki nagyon, mert ez egyszer hozza a környezeti témát, mivel ugye a történetben központi szerepet kap egy képzeletbeli szélsőséges ökoterroristának mondható csoport, illetve annak tevékenykedése. Tehát ezzel illeszkedik a környezeti irányvonalunkhoz, viszont az egész egy fiktív, szórakoztató és elképesztően izgalmas thriller-regény köntösébe bújik. Tehát gyakorlatilag ezzel két leget ütöttünk egy csapásra, hogyha mondhatom így.
Nem kell attól tartani, hogy mindaz, ami számotokra is nagyon fontos, mint kiadó számára, hogy az átbillen, mert hogy itt az ökoterrorizmusról van szó tényleg, tehát hogy a fenntarthatósággal, a bolygó jövőjével kapcsolatban olyan kijelentések hangoznak el a könyvben, amelyek relevánsak, meg érthetőek és fontosak, és halljuk nap, mint nap, csak hogy itt ugye fanatikusokkal van dolgunk.
Szerintem az nagyon fontos, és szerintem a könyvolvasása közben érdemes is észben tartani, hogy bár ez a történet a jelenkorban valóban megjelenő problematikákat és jelenségeket pedzeget, de mégiscsak egy fiktív thriller regényről van szó, és szerintem nem is szabad másképp nézni rá. Tehát a történet és a benne leírt események akár a valóságban is elképzelhető helyzetekből vagy jelenségekből merítkeznek. Például a valóságban is vannak szélsőséges környezeti aktivista csoportok, akik néha ténylegesen szélsőséges megmozdulásokra képesek. De hát egyrészt ezeknek már a való világban is kérdéses a legitimitása. Úgyhogy szerintem egy hozzáértő olvasó ezt átlátja, de azt hiszem talán a teljesen átlagos olvasó is megérzi, hogy ez a regény a valóság eseményeinek csak egy kis szeletéhez kapcsolódik, és oda is fiktív szinten, tehát hogy nem hivatott enni a többre. Én nem gondolom, hogy a szerző valósan vagy tudományosan a környezeti aktivizmusról vagy a környezetvédelemről szeretne beszélni, hanem egyszerűen csak nagyon ügyesen, és ebből a szempontból tényleg nagyon ügyesen a regényen keresztül felhívja a figyelmet egy szélsőséges jelenségre, amiben aztán, hogyha valakit ez érdekel, hogy egy olvasót ez megfog, akkor ezt később ebbe lehet mélyedni, vagy meg lehet róla tudni többet. De maga a könyv szerintem nem szeretne, vagy nem akar ennél többet mondani.
Az a figyelmeztetés, hogy minden nagyon jó gondolat, és minden nagyon jó törekvés, hogyha nem jó kezekbe kerül, vagy hogyha tényleg ilyen fantazmagóriákra épül, akkor visszaüthet.
Igen, a szerző nagyon-nagyon tehetséges szerintem ebből a szempontból, és hogy mindenkinek oda tud csatlakozni. Tehát, hogyha valakinek van egy vegyértéke, amire rá tud csatlakozni, amit meg tud benne szólítani valamit, akkor szerintem azt ő megteszi. Tehát nagyon, nagyon jól fogalmaz.
Beszélnénk arról, hogy mi a fő konfliktus, hogy milyen fő témakör van, amit itt az egyik karakter nagyon szem előtt tart, és hát a köré épülő csoport, tehát hogy ugye itt az erdők, az erdőtüzek.
Ugye van egy képzeletbeli ökoterrorista csoport, akinek a vezetője egy bizonyos Shannon nevű hölgy, egy fiatal, viszonylag fiatal hölgy, egyébként kinézetre törékeny, vékony és szimpatikus, de ugyanakkor ő tulajdonképpen egy nagyon bizonytalan és nagyon bántalmazott gyerekkorból merítve megpróbálta saját magát összerakni, és ilyen fél információkból, meg belső hangokból kialakított magában egy elméletet, vagy egy elrendszert, és persze az információk a világban körülötte, ugye azt mondják, hogy igen, a világ nagyon nagy veszélyben van, és hogy mindjárt nagy világégés lesz, és az erdők, és minden majd mindjárt tönkre megy, és mindenki meghal. És ő valahogy magára veszi azt, hogy neki ezt jóvá kell tennie, és meg kell próbálnia megmenteni a világot.
Militáns csoportot épített, miközben a béke jegyében és a föld megmentése jegyében dolgoznak ők, vagy hát dolgozhatnának, a közben ugye fegyverhasználatra tanítja a fiatalokat.
Hát igen, tehát hogy ő egy nagyon diszonáns személyiség, és szerintem ez a diszonánssága, ez az, ami igazából őt nagyon szuggesztívé is teszi. Tehát, hogy ő, neki van egy elképzelése, ami elviekben pozitív lenne, hogy mi kell mentsünk meg a világot, de ugyanakkor a saját belső ellentmondásaiból kifolyólag, meg a saját bizonytalanságából és az ő saját sérüléséből kifolyólag ő ezt teljesen agresszióba fordítja. És igazából nagyon határozottan és fanatikus céltudatossággal gátlástalanul letarolja maga körül a vélt és valós ellenfelei, tehát igazából ő nem egy pozitív hős.
Miközben tényleg csodálatra méltó, tehát hogy ugye az ember el tudja képzelni, hogy milyen ereje lehet az ő személyes jelenlétének, nem? Tehát nagyon igen, jól megmutatja ezt a szerző.
Igen, csak egy olyan ember, aki nem tudja az erejét pozitív módon használni. Sajnos.
Igen, és hogy mire jut ezekkel az elveivel, erről majd olvas mindenki, aki kézbe veszi ezt a könyvet, viszont arról, hogy miért megrázó ez a kötet, meséltem is már másoknak is erről a könyvről, és mondtam, hogy egy fölzaklatott állapotba került tőle az ember, különösen akinek van kamasz gyereke, mert hogy a szerző nagyon pontosan rávilágított, hogy mennyire befolyásolhatók ezek a fiatalok. Szóval, hogy ez a fenntarthatóság, ez megint egy olyan ügy, a bolygó megmentése, megint egy olyan ügy, ami mellett hihetetlenül lehet őket manipulálni, nem?
Igen, és valóban itt a könyv központi alakja egy tínédzser korú lány, és több hasonló korú fiatal is feltűnik a történetben, és a szerző tényleg nagyon valóságszerűen mutatja be ennek a korosztálynak a nyitottságát és a befolyásolhatóságát, hogyha ugye találkoznak egy számukra vonzó témával, vagy ügyel, amihez őről azt gondolják, hogy ők bekapcsolódhatnak, és tehetnek valamit. Tehát ők igazából pozitívan visszanyúlnak ahhoz az ügyhöz, amiről belekeverednek. És nagyon érdekes, mert hogy ehhez szerintem hozzákapcsolódik a tinédzsereknek ez a meg nem értettség érzése, és a valahová tartozás vágyának a problematikája is, mert ez is szintén szerintem ez is mozgatórugója lehet az ebbe a korosztályba tartozó fiataloknak a cselekedeteinek, és ezért válnak ők nagyon befolyásolhatóvá, és ezért húzhatók bele olyan dolgokba, amikről igazából először nem látják át, hogy mifelé is vezet. Úgyhogy igen, ez nagyon megérintette engem is egyébként.
Tényleg?
Igen, annak ellenére, hogy én, mint fordító, egy kicsit azért más pozícióban vagyok, mint az olvasó, aki tényleg megteheti, hogy csak a történetre koncentrálva, csak úgy átáramoltatja magán az eseményeket, és így saját magában megérzi a hatásokat és véleményeket mond egy könyvről, mert én úgy fogalmaznám meg a fordító jelenlétét, hogy valami fajta hitet képez a szerző és az olvasó között, tehát miközben nyilván beleélem magam a történetbe, arra is nagyon figyelnem kell, hogy ne csak a szöveget, hanem a szerző stílusát, a könyv hangulatát és hitelesen adjam át az olvasónak. De ennek ellenére, vagy ezzel együtt teljesen maximálisan egyetértek veled abban, hogy ez a regény nagyon sok szinten megszólítja az olvasót. És talán éppen ez az, amiről az előbb is beszéltem, hogy ennek a szerzőnek nagyon nagy tehetsége van ahhoz, hogy mindenkit megszólítson, mert mindenkinek, tehát hogy nagyon sok csatlakozási pont van a történetben és az eseményekben, és igazából mindenki talál olyan csatlakozási pontot, amihez ő saját maga emberileg kötődni tud, és tud gondolkozni rajta, tehát igazából tovább mozgatja a fantáziáját.
Egyébként a szerző általában ezzel a témakörrel foglalkozik, vagy mit lehet róla tudni?
Nem csak ezzel a témával foglalkozik, de azt nagyon kedvelem a történeteiben, hogy mindegyiknek a középpontjában egy valami fajta aktuális, a mai világban felelhető probléma vagy jelenség áll, amit valahogy belesző a történetbe, megfogalmazza, kibontja, és ekköré mindenféle izgalmakat épít körbe. Tehát igazából a történetei mindig hétköznapi emberekről szólnak, akikkel valamilyen módon rémisztő dolgok történnek a mindennapokban. olvastam olyan tegényét is, ami arról szólt, hogy valaki él egy házban a családjával, a feleségével, és akkor eljönnek a feleségének a szülei, és akkor a szülők hogyan ássák bele magukat a mindennapokba, és hogyan derülnek ki mindenféle dolgok, amik végül aztán a szülők múltja, meg kiderül minden a felesége múltjáról is, és ez végül is az ő házasságunknak a tönkremeneteléhez vezet. Tehát, hogy igazából ilyen emberi problémákat, emberi helyzeteket, és néha társadalmi és az egész emberiségre vonatkozó helyzeteket is megfogalmaz, és azokat bontja ki. És mivel ez egy thriller műfaj, meg krimi műfaj, igazából mindig van benne valami fajta kis öldöklés, meg egy kis tragédia, meg egy kis terror mindig.
De akkor biztos kézzel nyúl ezekhez a témákhoz, és ez azért is fontos, hogy mindezt elmondtad, mert a másik nagy kérdés ennek a regénynek, hogy ugye úgy indul a könyv, hogy egy fiatalember, egy 27 éves fiatalember keresi a húgát, akit 2 évvel korábban elveszített. Mármint, hogy eltűnt az a lány, és aztán ő majd találkozik egy fiatal nővel, aki szintén keresi a testvérét. Megszoktuk általában a krimikben, hogy szülők keresik kétségbe esetten az eltűnt kamasz gyerekeiket, és teljesen más lehetőséget ad az írónak szerintem ez, hogy fiatal felnőtteket használ, vagy hogy a testvéri szeretetet teszi itt próbára, nem a szülő-gyerek kapcsolatot.
Szerintem is ennek az a jelentősége szerintem, hogy a testvérek ugye közelebb vannak egymáshoz korban, és még akkor is, hogyha az élethelyzetük vagy az életük fázisa már más, tehát itt is ebben a könyvben is ugye 12 év korkülönbség van a fiú és a húga között, aki, és ugye a lány az, aki eltűnik, és a fiú keresi. De mégis a testvérek valahogy mégis jobban tudnak kapcsolódni egymás problémáihoz, mint mondjuk a szülői korosztály, és ezáltal talán jobban látják is egymást, és jobban is, könnyebben is jutnak el a megoldásig, vagy könnyebben találnak valami fajta utat, amivel ki lehet lépni.
Hát vagy talán bevállalósabbak.
Egyrészt bevállalósabbak, viszont szerintem ez egy nagyon nagy felelősséget is ró az idősebb testvérre, akinek úgymond úgy kell döntéseket hozni, ahogy közben bizonyos mértékben szülői szerepbe kell helyezkednie, és néha úgy is kell fellépnie a kialakult szituációban, mint hogyha ő egy döntési pozícióban lenne a másik, tehát a fiatalabb testvérével kapcsolatban. Tehát ez szerintem egy kettős dolog, hogy egyrészt közelebb is vagyok hozzád, jobban is értelek, de ugyanakkor föl kell lépni mások ellen, meg érted, úgy, mint hogyha én felelős lennék, érted. Uh-huh. És ez talán az ő kapcsolatukat is alakítja, ami szintén nagyon fontos emberileg.
És ami nagyon, nagyon érdekes, a bűntudat, ugye, hogy miért is tűnhetett el az a gyerek, igen, miért nem figyelt, igen, rá eléggé. Mind a két szereplőnél ott van ez a bűntudat, és a másik, hogy azért ők valljuk be úgy tudják, és ugye ezt az olvasó végig nem tudja, hogy igazuk van-e, vagy nem, hogy meghaltak ezek a fiatalok, akiket keresnek.
Vagyis hát nagyon félnek, igen, ettől, tehát nem tudják biztosan, nem, de nyilván bennük van ez a félelem, hogy meghaltak.
Minden döntésükben ott van az, hogy lehet, hogy most vállalnak kockázatot, vagy életveszélyt, de lehet, hogy teljesen hiába való ez, hiszen már nem él a testvérük.
Ez egyrészt a testvéri szeretet, de azt gondolom, hogy ez nagyon nagy belső út is, és egy belső fejlődés is az idősebb testvérek részéről. Tehát, hogy ők azért nagyon alakulnak ebben saját magukban is, és a testvérükkel való viszonyukban is, tehát hogy egyszerűen sokkal fontosabbá válik ebben a helyzetben, pontosan a bűntudat miatt válik sokkal fontosabbá szerintem a közöttük levő kapcsolat, meg ez az óvás féltés. Ez szerintem mindenképpen túlmutat a testvéri viszonyon.
Hol játszódik a történet maga? Ez azért is érdekes, mert ugye szóba kerül például a drogok legalizálása, a termesztés, a marihuána termesztése, és hogy lehet az, hogy bár bizonyos szempontból legális, de mégiscsak az alvilág határán mozognak azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy vannak-e jogi kiskapuk?
A történetnek a nagy része az ugye Kaliforniában, Észak-Kaliforniában játszódik, ahol ezek a marihuána ültetvények vannak, és ugye ez egy hosszú múltat tekint vissza ott abban a térségben a marihuána termesztés, és számomra egyébként ez az egyik legérdekesebb és legellenmondásosabb téma, ami megjelenik a regényben, mert ugye ezek a farmok, ezek a múltban illegálisak voltak, manapság viszont legálissá váltak. Tehát ez a valóságban is így történt, tehát itt ez egy valóságmag a történetben, vagy a regényben magában. De itt a regényben úgy tűnik, hogy mégis nagyon kevesen képesek arra, hogy a működésüket teljesen letisztítsák és sallangmentessét tegyék, még ebben a legális környezetben is. Tehát igazából felmerül a kérdés, hogy egy egyszerű jogszabályi változás vajon elegendő-e ahhoz, vagy elegendő lehet-e ahhoz, hogy az emberek értékrendje is megváltozzon. És igazából a regény ugye azt sugallja, hogy nem. Mert hogy bár mindkettőre van példa a regényben, tehát van olyan farm, ahol teljesen legálisan és pozitív módon ugye termesztik és terjesztik a marihuánát, de a legtöbben a legálissá vált tevékenységet inkább más, sokkal jobban megkérdőjelezhető és elítélendő tevékenységek elpalástolására használják. Igazából itt nem elég, hogy az embernek a kezébe adnak egy eszközt, mert az, hogy azt az eszközt milyen ember kezébe rakod, az nagyon meghatározza azt, hogy ugye mit tesz vele, és utána mi lesz ebből az egészből.
Elég erősen benne vannak a szexista megnyilvánulások ebben a könyvben. Tehát amikor olyan férfiak, akik elítélhető módon beszélnek a nőkről, a nők használatáról, és közben pedig egy fiatalember szembesül ezzel, ugye, aki a húgát keresi, hallja, hogy egyébként férfitársai hogyan beszélnek nőkről, vagy hogyan kezelik őket.
Hát igen, ez nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy ez a szerző, ez ebben is nagyon jó, hogy itt tényleg, de azt gondolom, hogy ez egy meglévő jelenség a világban, hogy az emberek néha még mindig így gondolkoznak, és így kommunikálnak a nőkről, a nőkkel, és hát ebben nagyon sarkítottan jelenik ez meg, és nagyon sarkítottan szembesül ugye a főszereplőnk is ezzel, és valószínűleg ez inkább, tehát ugye ez növeli az ő feszültségét, meg az ő félelmét azzal kapcsolatban, hogy vajon mi történhetett a húgával. Mert ugye azt látja, hogy ilyen emberek közé, vagy ilyen emberek között sejti, hogy van, vagy került a húga, akkor ez nyilvánvalóan nagyon nagy félelmeket kell benne azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami vele történhetett.
Lehet, hogyha nem a lány testvéréről lenne szó, akkor egy-egy ilyen megjegyzés, amit ő hall a vonaton ettől az idegen férfitől, vagy máshol, akkor elment volna a füle mellett, nem? De hogy mivel érzékeny erre igen, a témára, igen. Ezért sokkal erőteljesebben adnak ezek a mondatok.
Hát nyilván igen, és mivel találkozik ott olyan fiatal nőkkel egyébként, akik aztán később úgy ugyanebben a társaságba keverednek, tehát már a könyv elején eléggé erőteljesen szembe jön vele ez a téma, meg akkor is, amikor még nem is sejti, hogy valószínűleg a húga is ugyanebben a társaságba keveredett. Tehát ez egy nagyon erőteljes momentum, és egy nagyon erőteljes téma magában a könyvben.
Az a jó, egyébként mondtad, hogy ugye fordítóként egy kicsit másképp állsz a regényhez, de azért ez egy elég könnyen olvasható jó szöveg. Szóval egyrészt lendületes, szerintem minden olvasó úgy készülhet, hogy úgy kézbe veszi, elkezdi olvasni, és aztán nem teszi le, vagy legalábbis én így jártam ezzel.
Hát ezt köszönöm szépen, hogy így mondod, mert azért ez nekem is egy pozitív visszajelzés, hogy akkor sikerült visszaadnom az eredeti könyvnek a lendületessége, mert valóban tehát az ő stílusa, tehát az ő eredeti stílusa elképesztően magával sodró lendületes stílus, és tényleg nehéz lett venni. Tehát én, amikor először a kezembe vettem ezt a kéziratot, akkor én se tudtam, tehát így három este alatt évig olvastam. Teljesen egyetértek veled, hogy ez tényleg egy nagyon érdekfeszítő, izgalmas krimi.
Lehet arra számítani, hogy ezzel a szerzővel később is fogtok dolgozni? Tehát korábbi könyveit jelentetitek meg, vagy esetleg az újabbakat?
Igen, hát ez egy világszerte ismert bestseller író. Ő 2013-ban kezdte el az írói pályafutását, és azóta 15 könyve jelent meg. Tehát azt gondolom, hogy joggal nevezhetjük őt népszerűnek. És azt gondolom, hogyha kiderül, hogy az olvasóink nyitottak ezekre a történetekre, akkor mi nagyon szívesen ki fogunk adni több könyvét is, egyrészt az régiek közül is, másrészt azt tudom róla, hogy a jövő évben jön egy új könyve, szintén pszichotriller, és épp most jelent meg róla egy hír a közösségi médiában, hogy most írt alá egy három regényes szerződést a kiadójával, úgyhogy azt gondolom, hogy ő is úgy tervezi, hogy folyamatosan jönni fognak a történetek a kezei közül. Úgyhogy ez jó hír lehet az olvasók számára, hogyha ezeket a könyveket szeretik és szívesen olvassák.
Rohánszky Nagy Réka fordítóval beszélgettünk a Nincs menekvés című regényről, Mark Edwards könyvét a Ginkó kiadó jelentette meg.